Kedves hallgatóink, tavaly januárban indítottuk el az Európa Rádió Sátoralja újhelyi frekvenciáján Dezső Attila református lelkipásztorral a Zsoltárok magyarázatát. Két hetente jelentkeztünk, és a 150-ből 23 Zsoltárt imádkoztunk, és elmélkedtünk végig közösen önökkel. A következő percekben a lezáró beszélgetést hallják, a riporter Jászter Beáta.
Az elmúlt egy évünket azzal töltöttük, hogy zsoltárokat olvastunk, zsoltárokat imádkoztunk, és zsoltárokat magyarázott a kedves hallgatóknak. 23 zsoltárt vettünk végig, ezt számoltam ki, két hetente jelentkeztünk, talán így meg is van az 52 hétnek a fele, és ugye volt egy indító beszélgetésünk, most pedig le kell zárnunk ezt a folyamatot, mert ez egy olyan megélés volt, és egy olyan lelki út, egy olyan lelki gyakorlat, amit nem lehet lezárás nélkül csak úgy elengedni. Először is arról kérdezném nagy tiszteletű urat, hogy miért éppen ezeket a zsoltárokat választotta ki? Miért erre 23 zsoltárra esett a választás?
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Számomra is egy hatalmas nagy élmény volt ez az elmúlt egy esztendő. Hogy miért ezeket a zsoltárokat választottam? Hát először is azért, mert valahogy szerettem volna a zsoltároknak azt a kibeszélhetetlen nagy gazdagságát valahogy felvillantani két hetente. És ezért mindenképpen szerettem volna, ha van benne Király Zsoltár, ha van Bűnbánati Zsoltár, ha van Hallél Zsoltár, tehát mindegyik, ami a Zsoltárok könyvére annyira jellemző. Tehát ez az egyik. Aztán a másik dolog, ami miatt ezeket a zsoltárokat választottam, az, hogy ne maradjunk meg csupán a reformátusságnak a berkein belül, hanem az evangélikus testvéreknek az imádsága is ott legyen, hogy erős vár a mi Istenünk és társai. Illetve igyekeztünk mindig mindenhol az egyetemes kereszténységre. Tehát ugye nincs református zsoltár, bár a 90-et azt szoktuk mondani, hogy ez a református himnusz, ettől függetlenül a zsoltárok könyvét minden keresztény ember olvassa. Aztán a harmadik nagy dolog, ami ugye a szívemben volt folyamatosan, hogy a mai ember kérdéseire válaszoló zsoltárokat, amik úgy könnyebben emészthetők, azokat vettem sorra, és azokra a kérdésekre kerestük a válaszokat, kimondva kimondatlanul is, ami egy mai embernek a hétköznapjait meghatározza. És volt még egy ilyen pont, amit úgy szemem előtt tartottam, hogy az ismertebb zsoltárokat vettük azért, tehát hogy egy 42. zsoltár, egy 23. zsoltár, egy 130. zsoltár, egy 150. zsoltár, ugye ezek mind olyanok, amiket mi reformátusok is folyamatosan éneklünk és olvasunk, és amik mégiscsak azt mondom, hogy mondjuk egy 90. zsoltárról beszélek, akkor azt katolikusok is ugyanúgy éneklik egy temetésen, vagy bárhol, tehát egy közismertebb részek jöttek elő.
Mit ad a keresztény ember életéhez a zsoltározás, a zsoltárok imádkozása, átélése, az abban való gondolkodás, elmélkedés, hiszen ha arról beszélünk, hogy imádság, akkor elmondjuk az Úrtól tanult imádságot, aztán felsoroljuk, hogy mi mindent szeretnénk, saját szavainkkal hálát is adunk természetesen, de egészen más az, amikor felnyitom az írást, és azokkal a szavakkal imádkozom, amit a szent szövegek szerzői jegyeztek le, és nem is akár kinek a sugalmazására vagy diktálására.
Igen, hát azt gondolom, hogy Beáta nagyon jól rátapint a lényegre, ez az egész évre így volt, de hogy az Istennel való kapcsolatunkban nagyon sok mindenre tanítanak. Én valahogy úgy viszonyulok a Zsoltárok könyvéhez, hogy egyfajta ilyen önismereti lelki térképet adnak, ahol vannak megállók, vannak különleges dolgok, mit fedezek fel önmagammal kapcsolatban, mit tudok meg magamról a Zsoltárok könyvén keresztül. Tehát az, hogy mit ad egy keresztény embernek, hát mindenképpen önismeretet, és az önismereten keresztül helyes viszonyulást önmagamhoz, az Istenhez, a teremtett világhoz, a másik emberhez, a rám váró dolgokhoz. Tehát, hogy így nem tudom, hogyha nekifutunk, akkor mondjuk lehet ilyen, hogy legelőször is talán a dicsőítő zsoltárokon keresztül, amikre beszélgettünk, ott azt kell meglátnom, hogy megszólított ember vagyok. Megszólított ember vagyok, és talán itt a nagy kérdés a dicsőítő zsoltárok előtt mindig az, hogy ki az Isten, és ki vagyok én ő előtte. Tehát nem én vagyok a központban, van egy ilyen ének, nem te vagy az Isten, nem. Igaz? Azt hiszem Pintér Béla énekli ez, a gyerekek nagyon szeretik. Nem én vagyok az Úr, nem én vagyok a középpontban, de azt is megmutatja ez a dicsőítő zsoltároknak a korpusza, az egysége, hogy azért az én identitásom, az valahogy nem a teljesítményemből fakad, hanem abból, hogy ismer az Isten, és számol velem, fontos vagyok neki. És hogyha eltűnik a dicséret, akkor elkezd a hitünk így önmagunk körül forogni, hogy akkor de én így, de én úgy, megadom a tizedet, a rutából is, meg minden, nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, és nem tudom, tehát hogy akkor innentől kezdve egy öndicséretbe jövünk, és ugye azt szokták mondani nálunk falun, Dunántúlon, hogy az öndicséret az büdös. Ugye? Tehát, hogy abba bele lehet fulladni, azt nem kívánja senki. Aztán a Zsoltárok könyvét miközben így tanulmányozzuk, akkor rájöhetünk, hogy én egy emlékező hívő ember vagyok. Itt mondjuk a hálaadó zsoltárokat lehet idehozni, hogy emlékezzél meg minden jóról, amit veled tettik, az, hogy mindent olyan szépen készített, stb. Itt talán úgy lehet magunkon dolgozni így a Zsoltárok könyvével, hogy fel tudom-e ismerni az Isten munkáját a múltamban. Hogy amikor visszatekintek, akkor látom-e az ő lábának a nyomát, hogy a lábnyomok a homokban, ugye ismerős ez a történet, hogy hálára indítanak-e engem azok a dolgok, amiket látok, hogy Uram, de jó, hogy ott voltál. Van-e lelki emlékezetem, vagy csak panasz emlékezetem van? Ugye ez nagyon nem mindegy. Vagy tudok-e konkrétan hálát adni, vagy csak úgy általánosságban beszélek a háladásról, mert hát az most a kereszténységünkhöz hozzá tartozik, akkor valamit mondjunk már a háláról, hogy hála Istennek, de hogy miért, azt nem mondjuk. Elhiszem-e egyáltalán, hogy az, hogy én megmenekülök egy élethelyzetből, az, hogy kijöttem egy szorultságból, az, hogy hova juthattam, Isten kegyelméből volt, és nem a saját eremből. Elhiszem ezt. Tehát a veszélye annak, hogy én elfelejtek emlékezni az Isten csodálatos tetteiről, az abban van, hogy egy ilyen lelki vaksághoz fog vezetni engem, hogy eltakarja az én némaságom az Istennek a nagyságát, a hatalmát. Tehát ezért nagyon fontos, hogy emlékező hívő legyek. Erre a Zsoltárok könyve nagyon szépen megtanít. Aztán megtanulhatom azt is, hogy bár sebzett ember vagyok, de mégis az Urat keresem sebzetten is, az Istent kereső ember vagyok. Ugye hát itt az elmúlt évben a panasz zsoltárok ide kerültek, igaz? Tehát, hogy a könyörgő zsoltárok, vagy akár ugye ott a halállal kapcsolatos gyászra felkészítő zsoltárok. Hát merek-e fájdalommal az Istenhez fordulni, vagy inkább elhallgatom, mert egy keresztény ember az mindig erős, az mindig vidám, az mindig mosolyog, az mindig nem tudom, mit tehát merek-e őszinten lenni az Isten? A Zsoltárok könyve sehol nem mondja azt, hogy én nekem úgy kell tartani magam, hogy ihaj. Hanem Isten, aki a szívek és a vesék vizsgálója, az pontosan tudja, miben vagyok, és az őszinteségemet várja. Tehát, hogy nem kell összeszedetnek lennem az Isten előtt. A hit az nem ilyen érzelmi kérdés, hogy mennyire vagyok stabil érzelmileg, hanem ez egy irányultság, és oda lehet vinni Isten elé a zavaromat, oda lehet vinni azt is, amikor félek, meg ha van kérdésem, a miértjeimet is oda lehet vinni, meg az, hogy meddig még, Uram. Ugye, Ádmatáj? Tehát, hogyha nem panaszkodom az Istennek, akkor előbb-utóbb az Istenről fogok panaszkodni másoknak. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Ha nem panaszkodom ki az Istennek magamat, akkor előbb-utóbb az Istenről fogok panaszkodni. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mert az Isten ilyen, mert az Isten olyan, hanem van egy holland mondás, moppelen op de weer, és moppelen tegen de Heer. Az azt jelenti, hogy aki az időjárás miatt bosszankodik, az az Isten ellen bosszankodik. Tehát, hogy amikor már úgy minden rossz, amikor már semmi sem jó. Tehát ezek azok a problémáink, hogy igenis szabad elmondani az Istennek. Aztán azt, amikor meg kell tapasztalnom, hogy persze én keresztény ember vagyok, de mégis egy közösséghez tartozom, egy közösséghez tartozó hívő vagyok. Ezek a közösségi zsoltárok, amit együtt mondunk el, amikor a miről van szó ugye a zsoltárban, és akkor itt megint csak az a kérdés, egyedül hordozom ezt a sok mindent, vagy van egy közösség, ahol ha botlik a gyenge, akkor segít az erős. Van egy ilyenem. Egymás terhét hordozzuk-e, és így töltjük-e be a Krisztus törvényét, vagy pedig vagyunk, ahogy mindenki a kis maga külön buborék világában. Tehát a Zsoltárok nagyon jól rámutat arra, hogy persze van egy egyéni kapcsolatod az Istennel, de kell közösségben is lenned. Tehát amikor azt mondjuk, hogy én otthon is tudom imádni az Isten, meg otthon is tudok Biblia, meg a rádióban meghallgatom, meg a tévében megnézem, meg mindegyiket megnézem, ez egy aranyos dolog, csak nem biblikus. Nem biblikus. Vannak közös ügyeink, és ezt közösen kell megérni, a közös bűnbánatot például. Újhely még az a hely, ahol van bűnbánati istentisztelet, úrvacsorára felkészítő, kapcsolatrendező bűnbánati óra. Ha van közös szenvedésünk, akkor azt közösen kell az Úr elé vinni. Hogyha van közös reménységünk, akkor azt közösen kell, hogy megéljük. Itt Sátoralja Újhelyben van egy ilyen része a liturgiánknak, amikor ha volt egy temetés, akkor a temetés utáni vasárnapon eljönnek a családtagok az istentiszteletre, és akkor ott felolvassuk, hogy kitől búcsúztunk, milyen ige alapján búcsúztattuk őt, stb. És ott van egy mondat, hogy szeretett testvéreim, mivel minnyájan Jézus Krisztus testének tagjai vagyunk, melyben ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, szeretetünk és együttérzésünk jeleképpen gyertek, emeljük fel a családot Isten szín elé, kérjük a vigasztalást a számukra, és ebben kifejeződésre jut, hogy együtt sírunk a sírókkal, hogy nem kell egyedül hordozni. Micsoda nagy dolog ez egy gyülekezetben, ha ezt fel tudjuk vállalni. Tehát, ha ez a hit, ez így elsorvad, akkor széteső közösségeink lesznek, akkor itt nincs miről csodálkozni azon, hogy jaj, Istenem, fogyunk, meg jaj, de rossz lesz nekünk minden. Tehát a Zsoltárok könyve az pont a közösségbe hív be bennünket, a közös éneklésbe. Egész más úgy énekelni, hogy most hárman éneklünk, vagy amikor 103-an éneklünk, ugye azért az annak ereje van. Aztán a Zsoltárok könyve arra is elsegít bennünket, hogy valahogy megértsük ezt, hogy bűnös ember vagyok, de kegyelemre szoruló ember vagyok. És ezek a bűnvalló zsoltárok, akár a Dávid bűnvalló zsoltára, hogy ugye hogyan bánunk a bűneinkkel Isten előtt. Ugye azért ez is egy önismereti dolog, hogy vállalom-e a felelősséget a dolgaimért, vagy takargatom a vétkemet, és inkább vállalom azt, hogy megavulnak a csontjaim, kiszáradok teljesen a lelkileg. A bűn tehát arra mutat rá ez a Zsoltárok könyve, hogy ez nem csak hiba, hanem egy kapcsolatromboló erő a bűn, kapcsolatromboló erő Isten is mi közénk, és a másik ember is mi közénk áll, és a teremtett világ is mi közénk áll. Szóval Isten nem a tökéletességet keresi bennünk, hanem a megtérést keresi bennünk, és innentől kezdve az, hogy én megvallottam a bűneimet, az a felszabadulásomat jelenti majd, a bűnbocsánat. Hogyha valaki kért már úgy igazán bocsánatot a másik embertől, hogy ne haragudj, hogy megbántottalak, nagyon sajnálom, rossz paszban voltam, nem is úgy gondoltam, nem tudom mi. És amikor az a másik azt tudja mondani, hogy hát figyelj, nem haragszom, és megölel, és esetleg puszítad az arcára, és az ember egyszerűen azt érzi, hogy mázsás kövek szakadtak le a lelkéről, hogy egyszerűen repül, hogy újjong, hogy ugrál, hogy csak vigyorogni tud, és nem tudom, mert a bűn bocsánat az annyira gyógyítólag hat, és amikor az ember nem takargatja a vétkét, nem betart, nem azt mondja, hogy jó, mert én külön vagyok, hanem képes erre a bűnvallásra, erre a bocsánatkérésre, akkor önmagát gyógyítja. Tehát nem megnyomorítani kell magunkat, hanem gyógyítani, erre szól a Zsoltárok könyve. Nem elszigetelődünk tehát, hanem közösséget vállunk. Aztán mondjuk a hitvalló Zsoltárok arról beszélnek, hogy van egy rábízott életem az Istenre, hogy kire támaszkodom, amikor nincs megoldás. Erről beszél az életem, hogy nagyon sokszor az, hogy én egyáltalán felemelem a hangomat és imádkozom, ez egy ilyen megelőlegezett bizalomból van. Hogy én bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül, kit kegyelmet hordoz, az biztos üdvözül, vagy biztos, hogy megmenekül, és biztos, hogy gyógyul, és biztos, hogy nem tudom, tehát, hogy a hit tehát egyfajta ráhagyatkozást jelent, és ennek egyik kifejeződése az imádság, hogy hát akkor történjen nekem a te beszédet szerint, ahogyan Mária mondja itt az angyali látogatás alatt. Tehát amikor mindent én akarok kontrollálni, akkor ez állandó feszültséget szül, és nagyon-nagyon komoly kiégésekhez vezet, és Isten óv. Azt mondja, hogy hát add át nekem, de akkor ez hogy lehet más, hogy nem oda dobom, hanem oda viszem az Isten elé. Amikor a király zsoltárokról, meg a messiás zsoltárokról, hogyha beszélünk, akkor az van, hogy hát én egy Isten uralma alatt élő ember vagyok. Nem csak úgy esnek, kelnek, történnek velem a dolgok, hanem minden az ő atyai kezéből jön. Ki az utolsó szó az életemben? Ugye ez a zsoltárok könyve újra meg újra erre rákérdez, nem így, de hogy rákérdez, hogy Isten nem csak az én segítőm, nem az én kis dzsinim, amit megdörzsölöm egy kicsit az imádságot, és az Isten esik el, és már is minden teljesít, hanem ő az Úr az életemben. Az életem tehát nem ilyen véletlenek láncolata, hanem az én Uramnak az előre elmondott tervei alapján történhet, hogyha én is beleállok, ha el tudom fogadni ezt a tervet. És hogyha az Isten nem Úr az életemben, akkor azért a Zsoltárok könyve beszél a semmikről, a nullákról, a bálványokról, hogy mi lesz Úrrá az életed felett, hogyha nem az Isten, mert valakinek szolgálsz, mert önmagadnak nem tudsz szolgálni, de valakinek biztos félelemnek, sikernek, az egészségnek, vagy hogy ki fölött disponálsz, tehát hogy ez egy döbbenetes dolog. És hát már csak kettő dolgról szeretnék beszélni, hogy legalább így hagyjak hangot is. Az, hogy én tanuló formában élő keresztény vagyok, erre a Zsoltárok könyve jól rávilágít. Ugye itt a bölcsesség zsoltárokról van szó, engedem, hogy az Isten formálja az életemet. Amikor türelmetlen vagyok dolgokkal kapcsolatban, akkor mindig megkérdőjelezem az Istennek az igazságát, hogy persze, mert ez nem is úgy van meg biztos, és, hanem nem az azonnali sikereket kell keresnem és hajhásznom, tehát mi nem sikerhajhász keresztények vagyunk, hanem engedelmességben járó keresztények, és az út, ami az engedelmességben járásban van, ami a célba, az áldáshoz elvez, nagyon sokszor hosszú és nagyon sokszor csendes út, de valahogy el kell tudni jutni odáig, és ez a Zsoltárok könyve segít minket végig lépésről lépésre. És az utolsó talán, amit így felírtam magamnak, hogy egy nagyobb történet része vagyok. És itt a történeti zsoltároknak a dolgaiban kell ezt nagyon meglátnom, hogy hogyan látom a saját életemet az Isten történéseiben, az Isten dolgaiban, hogy nem én vagyok az Isten, része vagyok egy nagy tervnek, de hogy része a férjem, a feleségem, a gyerekem, a munkatársam, a lelkészem, a gondnok úr, a presbiterek, a tanárom, a fodrászom, a nem tudom ki, tehát mindenki, Isten hűséges, Isten, ez látszik az én életemben, az ő életében is, és mindannyiunknak az életében, tehát hogy innentől kezdve nem megbénít az Istennel való találkozás, hogy csak így lehet, csak úgy lehet, csak emígy lehet, hanem ez a sokszínűsége, ami Istenhez fordulásunknak ebben is megmutatkozik, hogy reménykedhetek a jövőben. Nem a formákhoz kell ragaszkodnom, hanem az Istenhez kell ragaszkodnom. És azt hiszem, hogy hát még mondom, hogy legalább 15-öt tudnék mondani, de szerintem ennyiből is értik a testvérek, hogy miért olyan nagyon fontos, mit ad egy keresztény ember életéhez az, hogy a zsoltárokat olvassa, önismeretet, Isten ismeretet, a társam megismerését, a teremtett világ megismerését, és a kulcsokat, hogy akkor hogyan is lenne jó Isten szerint ehhez az egészhez viszonyulnunk.
Ószövetségi szövegekről beszélünk, nagy részt Dávid királynak az imádságai ezek, mégis nekünk, keresztény embereknek mindig Krisztusra kell gondolnunk, és mindig Krisztusra kell mutatnunk, miért.
Megpróbálok nem olyan sokat beszélni, az igazság, hogy hát ez egy teljes évet zárunk le. Tehát valahogy miért fontos? Azért, mert maga Jézus Krisztus az, akire a Zsoltárok könyve mutat. Tehát a feltámadás után látjuk azt, ahogy a Jézus mondja, hogy be kellett teljesedni mindannak, ami megvan írva róla a Mózes könyvében, a profétáknál és a zsoltárokban, ugye Lukács 24-ben van erről szó. Tehát nem kivett néhány messiási zsoltárt Jézus a Zsoltárok könyvéből, hanem az egészet a maga személyre vonatkoztatta. És aztán, ha Jézus így olvasta a Zsoltárok könyvét, akkor mennyivel inkább nekünk így kell olvasni, hogy minden őre vonatkozik. Aztán, ha Krisztusra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy ő a tökéletes zsoltáros ember, ugye? Dávid, Asszáf, meg a többiek, azok tényleg Istenben bízó, szenvedő, vétkező, könyörgő emberek voltak, de töredékesek voltak, és mindezek Jézus Krisztusban váltak egyé, akiben megláthatjuk az ideális Isten szerinti embert. Ez Krisztusban valósult meg, a többi az csak előkép volt. És innentől kezdve mondhatjuk azt is, hogy a mi imádságaink a Zsoltárok könyvéből Krisztus imádságok is egyben, tehát annak kell lennie, nem mehet más. Krisztus az, aki hát igazán kimondhatta a Zsoltároknak a legmélyebb szavait is. Tehát gondoljunk bele, hogy egy 22. Zsoltár, én Istenem, miért hagytál el engemet? Vagy egy 31. Zsoltár, kezedbe teszem az én lelkemet? Vagy egy 118. Zsoltár, a kő, amit az építők megvetettek, az lett a sarokkötet. Hogy lépten nyomon Zsoltár idézetekkel találkozunk Jézusnak a beszédében, és olyan döbbenetes, hogy Jézus ezeket mind-mind megélte. Tehát beteljesedett benne. Tehát nem idézi a Zsoltárokat, hanem a Zsoltár történetté válik Jézus Krisztusban. Hát, hogyha Jézust kihagyjuk a Zsoltárok könyvéből, akkor a Zsoltárok könyve ilyen lelki önsegítő könyvé válik. Tehát a panasz az nem lesz más, mint ventilálás, mert jaj, hát ki kell mondanom magamból. A bűnvallásból önvád lesz, önostorozás lesz. A bizalom az egy ilyen pszichológiai kapaszkodó, hogy na tudod, azért találd meg a pozitív dolgokat az életedben. A dicséret az meg csak egy ilyen kis emelkedettebb hangulatot fog, jaj, ilyen jó érzéssel fog eltölteni bennünket. De Krisztussal a panasz, az egy megváltott embernek a segélykiáltása az Úrhoz. A bűnvallás az mindig a kegyelemhez fog hajtani bennünket és vezetni bennünket. A bizalom az pedig egy ilyen megalapozott reménységet ad az életünkre, és a dicséret az pedig a megváltott embernek az örömét fogja valahogy mondani. Tehát Krisztus ad súlyt a Zsoltároknak a szavainak. És hát igazából a Krisztus nélkül elviselhetetlenek lennének a Zsoltárnak a szavai az ítéletről, az ellenségről, az igazságszolgáltatásról, ezek mind-mind olyan félelmetes dolgok, de ha arra gondolok, hogy Jézus Krisztusban mind ez beteljesedett, hogy az Isten ítélete Krisztuson ment végbe, hogy az ellenségek le vannak győzve a Krisztus keresztje által, az igazságszolgáltatásban ott van, hogy aki Krisztusi, az már a halálra sem megy, mert átment a halálból az életre, vagy ítélet sem megy már, annak nem árt a másik halál, akkor ez egy csodálatos dolog. És hát végső soron a Zsoltárnak célja az nem az, hogy elsőrenden önmagunkat értsük meg, persze ez is ott van, hiszen erről beszéltünk az előbb, hanem az, hogy Krisztust értsük meg. Hogy megszólal az ember a Zsoltárban, a Krisztusban pedig választ kapunk minden kérdésünkre.
Amíg zsoltároztunk az elmúlt egy évben, nagyon sok telefont, levélben való megkeresést kaptam, utcán megállítottak az emberek, mert mindig azt kérdezték, hogy mikor lesz a következő. És olyan öröm volt számomra ezt hallani, hogy a hívő embernek igenis kell az útmutatás, és ha csak egy kis közösséget vagy pár embert tudtunk megszólítani arra, hogy imádkozza velünk a Zsoltárokat, már akkor is nagyon nagy dolgot tettünk. Önző módon elmondom azt is, hogy én miben épültem ez alatt az egy év alatt, úgy, ahogy elmondta nagy tiszteletű úr, az önismeret, a másokhoz való viszony, és tulajdonképpen nekem személyes lelki vezetéseim voltak itt két hetente, és olyan történelmi tárgyi tudásra is szert tettem, amivel nem is foglalkoztam, ha a szent szövegeket olvastam, mert egészen más gondolatok indultak el bennem, és az is fontos, hogy a mai ember úgy értse a Zsoltárt, ahogy az meg van írva, hogy ne félreértse, mert az rengeteg problémához vezet. Most azt szeretném végül kérdezni, hogy az ön életére hogyan hatott ez az elmúlt egy év, hiszen nem kis munkát kapott, bár képzett és kiváló lelki vezető és teológus, de azért én láttam, hogy két hétről két hétre mi munka van e mögött.
Hú, ez most egy nagyon komoly kérdés lesz. Tehát az, hogy mi az, amit én kaptam, hát mindenképpen én magam is gazdagodtam. Tehát, hogyha arról kellene beszélni, hogy én életemben ennyit ilyen koncentráltan a Zsoltárok könyvével nem foglalkoztam, akkor azt most őszintén vallom itt mindenki előtt. Rengeteg sok időbe telt, míg a Héber szöveget megnéztem, a kortörténetnek utána néztem, a különféle szakkönyvek alapján felkészültem egy-egy ilyen rádiós előadásra, de talán ami személyes, hát mondjam így, hogy ilyen reflexió lehet, hogy sokkal gazdagabb lettem az Isten előtti őszinte beszédben. nagyon sok mindent felismertem én magam is a saját életemben, hogy hát Dezső Attila, szabad panaszkodni az Isten előtt, és ez nem hitetlenség, amikor panaszkodsz. És hogy a kérdéseid vannak, akkor az nem lázadás az Istennel szemben, hanem egy kérdés, hogy a kiáltás az nem tiszteletlenség az Istennel, és hogy valahogy így az volt bennem, hogy elkezdtem helyén kezelni azokat a dolgokat, amik azok, tehát nem magyaráztam bele többet, tehát hogy nagyon sok dologra rájöttem a saját életemben is, hogy hát nem biztos, hogy mindig olyan helyesen értelmeztem egy-egy dolgot. Aztán, hogy önmagam lehettek az Isten előtt, tehát valahogy ezt akartam kimakogni. Aztán nekem nagyon sokat jelentett az is, hogy úgy tanulmányozhattam a Zsoltárok könyvét, hogy nem feltétlen önmagam körül forogtam. Hogy rájöttem arra, hogy mi a különbség érzés és hit között. Hogy van egy állapot, meg van egy igazság, és a kettő nem ugyanaz. És hogy van egy pillanatnyi lelki állapot, meg van egy örökké való állapot, és hogy a kettő között nagyon éles a különbség, és van híd, ami Krisztus. Aztán nagyon meggazdagodtam, úgy érzem, hogy abban is, hogy lássam, hogy a Biblia embere hogyan szenvedett. És én olyan hálás vagyok ezért a 21. századért, mert hát itt, hát nem is tudom, hogy mondjam, itt csak mi szenvedtetjük magunkat. Tehát itt minden megvan. Tehát itt már csak a jólétünkben panaszkodunk, meg a jólétünkben vannak dolgaink. Úgy érzem, hogy teológián is tanítom a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, bocsánat, hogy nem sablonos Krisztus hirdetés van. Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy és Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten is feltámadt, és nem. Tehát, hogy ez egy fél evangélium, ez egy, nem azt mondom, hogy nulla, de mondjuk egy a 10-es skálán. Többre vagyunk elhívva, és a Zsoltárok könyvének a tanulmányozásánál olyan jól kidomborodott, hogy annyi kapcsolódás van Krisztushoz, hogy mi a Krisztust hirdetjük, a feltámadottat, a dicsőségeset, az eljövendőt hirdetjük, aki persze a múltban megtett dolgokat, de hogy aki most is megtapasztalható, tehát ez egy különleges dolog. Aztán, ami még gazdaggá tett, úgy érzem, hogy az pedig az a csend, amit az ige fölött tölthettem el. Így is nagyon sokat időzök az Isten igéjével, meg szakkönyvekkel, meg az eredeti szövegekkel, meg nem tudom, de ez most valami nagyon nagy kihívás volt, és nagyon hálás vagyok, hogy megkaphattam. És úgy érzem, hogy a hit nyelvében is valahogy így, ha szabad így mondanom, hogy a hit nyelve, hogy ebben is gazdagodtam, hogy úgy érzem, hogy pontosabban tudok most így kérdezni ezután az év után, hogy árnyaltabban tudok imádkozni. Ez valaki meg is jegyezte, hogy tiszteletes úr sokkal szebben imádkozik mostanában. Jaj, hát igen, ez biztos akkor a Zsoltárok könyvének a... Vagy hogy nem félek a hitbeli feszültségektől most már. Tehát, hogy régen azért úgy összerezzentem, hogy jaj, ezt én nem kérdezhetem meg, jaj, én református lelkészként ezt nem, hanem sokkal inkább merek most már így feltenni kérdéseket az Istennek, és tudom, hogy a válasz a Bibliában lesz, és tudom, hogy hol keressem, a Krisztusnál kell keresnem, mert nála fog minden feloldódni. És hát egy újabb dolog, hogy az életemben is a kegyelem meg a kegyesség között is különbséget tudok most már tenni sokkal jobban, mint eddig is tudtam, de most ez valahogy úgy felerősödött bennem. Tehát, hogyha egy mondatba kellene valahogy, nem tudom belesűríteni ezt az egészet, akkor azt tudnám mondani, hogy az Istennel való kapcsolatom lett egyszerűbb az elmúlt évben, és úgy érzem, hogy igazabb is. Tehát egyszerűbb és igazabb az Istennel való kapcsolatom, mert és rájöttem, hogy annyi mindent túlbonyolítok a saját életemben, meg a hitemben, meg minden is, hogy Isten annyira egyszerű, és ezt az egyszerűségében való szerető Istent láttam meg itt a Zsoltárok könyvében, és ez hát nagy dolog volt.
Köszönöm az elmúlt esztendőt, és ezt a szép lezárást is nagyon köszönöm. El kell tudni engedni, ugye sok mindent, és le kell zárni a folyamatokat, de azért a hallgatóknak azt el kell mondani, hogy nem maradnak elmélkedések és gondolatok nélkül, mert hogy egy új sorozatot fogunk elindítani, de ezt hadd ne én mondjam el.
Hát igen, rengetegen jelezték, hogy hát ugye nem marad annyiban, hogy te jó ég, hogyha vége a Zsoltárok könyvének, akkor valamit kezdjünk el újra, mert hogy nagyon szeretik ezt a műsort. Hát ez egyrészről megtisztelő, másrészről pedig, ha Zsoltárok mellett voltunk az évben, akkor lépjünk tovább a gyakorlatnak, a még inkább való gyakorlatnak a mezejére, és az a sínai szövetség, ami nekünk adatott Izraelen keresztül, a 10 parancsolat, ami ennek mondjam így, hogy a letéteményese, és ami aztán Jézus idejére olyan szépen 613-ra duzzadt, de amit Jézus 2-ben összefoglalt, a szeretet nagy parancsolatában, tehát hogy egy kicsikét az exegézisen túl is most az etika területére fogunk átlépni, a gyakorlati életnek a megélésre, hogy mit jelent akkor a gyakorlatban Krisztusban hívő, Isten szövetségében álló keresztény embernek lenni. És hogyha Isten éltet bennünket, akkor 2 hét múlva az új szövetség felül fogunk visszamenni az óba, tehát talán azt gondolom, hogy ha ebbe Beáta egyetért, akkor a krisztusi nagy parancsolattal kezdjük, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. És azt gondolom, hogy ezen keresztül lehet talán a legjobban bemutatni magát a teljes 10 parancsolatnak, ezt a rendszerét, és hogy mit kér Jézus ezeken belül. Áldás, békesség, viszontlátásra!
Kedves hallgatóink, tavaly januárban indítottuk el az Európa Rádió Sátoralja újhelyi frekvenciáján Dezső Attila református lelkipásztorral a Zsoltárok magyarázatát. 2 hetente jelentkeztünk, és a 150-ből 23 Zsoltárt imádkoztunk, és elmélkedtünk végig közösen önökkel. Most a lezáró beszélgetést hallották, a riporter Jászter Beáta volt.